Több juttatás növekszik a minimálbérrel, akár 7000 forinttal több lehet a gyermekgondozási díj, de nő a táppénz is. Megsemmisítette formai okokra hivatkozva az Alkotmánybíróság az alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek egy részét. Kubában és Indiában is közvetítik a bécsi filharmonikusok újévi koncertjét, egy fiatal magyar csellista, Somodari Péter is bemutatkozik. A híradót látják, szép estét kívánok! Több juttatás is növekszik jövőre a minimálbérrel, így például akár 7000 forinttal is több lehet a gyermekgondozási díj. De magasabb juttatást kapnak például a rehabilitációs és rokkantsági ellátásra, táppénzre, álláskeresési járadékra, nyugdíj előtti álláskeresési segélyre jogosultak is.
A minimálbér emelésének egyik nyertesei a kismamák. A nekik járó juttatások ugyanis jövőre az inflációt meghaladó mértékben nőnek.
2012-ben a maximális jegyösszege 130.200 volt, ez a minimálbér emelés következtében 2013-tól 137.200 lesz.
Vagyis akár 7000 forinttal is több lehet a gyermekgondozási díj. De magasabb juttatást kapnak például a rehabilitációs és rokkantsági ellátásra, a táppénzre, az álláskeresési járadékra és a nyugdíj előtti álláskeresési segélyre jogosultak is. Számos munkáltatói adókedvezmény is szintén a minimálbérhez van kötve, például különféle startkártya kedvezmények.
A startkártya kedvezmény maximuma a minimálbér másfélszereséhez, illetve a minimálbér kétszereséhez kötődik. Éppen ezért, ha emelkedik a minimálbér, akkor nagyobb adókedvezményt vehet igénybe a munkáltató, ezáltal ennek egy munkahely megtartó szerepe is lehet.
Az MSZOS szerint a minimálbér emelésével és a hozzá kapcsolódó juttatások növekedésével több marad jövőre a családoknál.
Mi azt gondoljuk, hogy ez a minimális elvárás, hiszen ugye nagyon magas volt az infláció az elmúlt években, tehát erős értékvesztése volt mindenfajta juttatásnak, és ez nagyon fontos, hogy a következő évben legalább az nemhogy az értékét őrzi meg, hanem egy kis reál emelkedés is lesz.
A minimálbér emeléséről a múlt héten állapodott meg a kormány a szakszervezetekkel és a munkáltatókkal. A legalacsonyabb teljes munkaidős fizetés 93.000-ről 98.000-re emelkedik, a szakmunkások legkisebb fizetése pedig 114.000 forint lesz.
7000-rel nő a fogyatékos és megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak száma az új rehabilitációs foglalkoztatás keretében. Ez Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára jelentette be. Januártól 326 vállalkozás több mint 30.000 embert alkalmazhat az új rendszerben.
Minden termék könnyű, amit mozgatni kell, ezért nem megterhelő részemről.
Erikának súlyos gerincbetegsége van, 4 éve dolgozik ebben az üzletben.
Itt az értékesítésből és az árumozgatásból rengeteg szám keletkezik, amit könyvelni kell, tehát mint raktár is működünk, tehát ezeket könyvelem, és ebből kifolyólag nem terhelem meg a gerincemet.
Jövőre változnak a rehabilitációs foglalkoztatás szabályai. Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára azt mondta, a cégek a jövőben egyenlő támogatást kapnak az azonos fogyatékosságú emberek után. A megváltozott munkaképességűeket pedig 2 csoportra osztják, a tartós foglalkoztatottakra és azokra, akik, ha állapotuk javul, ismét kikerülhetnek majd a nyílt munkaerőpiacra.
Akik eddig benn voltak a rendszerben, azok továbbra is foglalkoztatottak között lesznek, sőt a nagy többségük azok az úgynevezett tartós foglalkoztatásba kerültek át, és a cégek, akik bepályáztak, azok jelölték meg, hogy közel 10%-a az a foglalkoztatottaknak, akik az úgynevezett tranzit foglalkoztatás részesei lehetnek.
Az új rehabilitációs foglalkoztatás keretében januártól 7000-rel több fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű kap munkát. Ennél a cégnél is azt tervezik, hogy új embereket vesznek fel.
3400 és 3500 fő közötti megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztattunk eddig az elmúlt esztendő során. Bízunk abban, hogy ezt bővíteni tudjuk, a reményeink azok 3700 főt is elérik.
Januártól az új rendszerben 326 vállalkozás, összesen 30.300 ember foglalkoztatását támogatja az állam.
Lezárható Magyarországgal minden örökölt probléma, mondta Ivica Dačić, szerb miniszterelnök a belgrádi parlamentben képviselői kérdésekre válaszolva. A jövő évtől kezdve egész sor legfelsőbb szintű kétoldalú együttműködés várható Szerbia és Magyarország között, beleértve a történelmi megbékélést. Lesz egy közös kormányülés is, közölte a kormányfő. Dacsics azt mondta, márciusra várható egy új határátkelő megnyitása a Bács-Szőlősnél, és tervbe vették a régi Horgos-Röszkei átkelő megnyitását is. November óta kanadai menekülttáborban van két zselizi magyar fiatalember. A felvidékiek rokonlátogatásra mentek volna Torontóba, ám a kanadai hatóságok szerint le akartak telepedni az országban. A karácsonyt is a táborban töltötték.
Nem tudunk semmit, nem mondanak semmit.
A két felvidéki fiatallal csak telefonon lehet beszélni a torontói gyűjtőtáborban. Rokonlátogatásnak indult, de rémálom lett belőle. Anyját és fiát egy vastag üveglap választja el egymástól. Torontóban élő édesanyja hívta meg a zselizi Éder Zoltánt és barátját Szabó Gyulát egy tengeren túli kirándulásra. A repülőtéren vették őket őrizetbe, mert nem tudták igazolni, hogy elegendő költőpénz van náluk.
Mai napig nem értem, hogy miért, mi okkal tartsák fogva a két fiút, mert nem adnak konkrét válaszokat, hogy miért. Egyszerűen csak annyit mondanak, hogy be kell bizonyítaniuk, hogy igazi turisták a fiúk.
Éder Zoltánék meghívó levéllel érkeztek Kanadába. Az őrizetbe vételük után akár óvadékot is fizettek volna értük, de a bevándorlási hivatal hajthatatlan volt. November közepe óta már több mint 40 napja vannak bezárva.
Lelkileg meg vannak törve, hisz egy álom tört össze bennük. És lelkileg sérültünk mi is, mert az volt az célunk, hogy együtt karácsonyozzunk.
Az édesanyja kérésére a szlovák külügyminisztérium december 18-án diplomáciai jegyzékben kérte a fiúk szabadon bocsátását. A két szlovák állampolgár azonnali kiengedését követeltük. Ha nem hajlandó Kanada területére beengedni őket, akkor pedig azt kértük, engedélyezzék elutazásukat Szlovákiába. Ezen kívül december 11-én konzulunk személyesen is találkozott Kanada diplomáciai képviselőivel, de Kanada egyelőre nem válaszolt jegyzékeinkre, mondja a külügyminisztérium sajtóosztályának vezetője. Tudomása szerint a kanadai bíróság január 3-án tárgyalja a két fiatalember ügyét. A kanadai hatóságok nem akartak nyilatkozni.
Megsemmisítette az Alkotmánybíróság az alaptörvény átmeneti rendelkezéseinek egy részét. Ezek között van például az egyházak regisztrációja vagy az előzetes választási feliratkozás. A testület szerint az érintett jogszabályok nem átmeneti jellegűek. Szájer József, az alaptörvényt szövegező bizottság volt elnöke azt mondta, ezzel a lépéssel egy jogi és nem politikai vita végére kerül pont, hiszen az Alkotmánybíróság formai és nem tartalmi okok miatt semmisítette meg a rendelkezéseket.
Az alapvető jogok biztosa indítványa alapján vizsgálta az Alkotmánybíróság az alaptörvény átmeneti rendelkezéseit. A testület formai hiányosságokra hivatkozva semmisítette meg ennek egyes elemeit. Az indoklás szerint a kifogásolt jogszabályok, mint például az egyházak regisztrációja vagy a választási regisztráció, nem átmeneti, hanem hosszabb távra szóló általános szabályokat tartalmaztak. Az Alkotmánybíróság főtitkára hangsúlyozta, a bírák tartalmilag nem vizsgálták a szabályokat.
Most kizárólag formai eljárási alapon vizsgált az Alkotmánybíróság a támadott rendelkezéseket, tartalmi kérdésekben nem ment bele.
Szájer József, fideszes európai parlamenti képviselő, aki az alaptörvény szövegező bizottság elnöke volt, azt mondta, az Alkotmánybíróság mostani döntése egy jogi vitát zárt le.
Ez alapvetően egy alkotmányjogi vita, nem politikai jellegű vita, a Fidesz sohasem tekintette ezt politikai jellegű vitának, és az Alkotmánybíróság mostani döntése végül is pontot tesz ennek az alkotmányjogi vitának a végére. Hiszen ez az alkotmányjogi vita alapvetően formai kérdéseket érintett.
A politikus hozzátette, az Alkotmánybíróság döntése a magyar jogállam működése alapján mindenki számára kötelező, így annak maradéktalanul eleget tesznek. Szájer József azt mondta, az országgyűlésnek meg kell vizsgálnia, hogy a most megsemmisített rendelkezések közül melyek emelhetők be az alaptörvénybe. Az alapvető jogok biztosa Szabó Máté üdvözölte az Alkotmánybíróság határozatát.
Az ellenzéki pártok üdvözlik az Alkotmánybíróság döntését, de szerintük a formai hibák mellett tartalmi aggályok is vannak. Elsősorban a választási regisztrációval kapcsolatban. Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, tudomásul veszik és végrehajtják az Alkotmánybíróság döntését, illetve készek a formai hiba javítására.
Az MSZP szerint nem csak formai, hanem tartalmi problémák is vannak az alaptörvénnyel.
Hogy a választási regisztráció intézménye fölösleges. a választási regisztráció intézménye nem segíti, hanem gátolja az emberek részvételét a demokratikus választásokon.
A Jobbik úgy gondolja, hogy a most megsemmisített rendelkezéseken túl további problémák is vannak a választójogi szabályozással.
Olyan alapvető szabályok is életben maradhatnak, amelyek a választások tisztaságát veszélyeztetik, például a szavazatvásárlás gyakorlás is fennmarad ebben a rendszerben.
Az LMP frakció vezetője szerint várható volt az Alkotmánybíróság döntése.
A mai napon egyértelművé vált, és erről beszéltünk egyébként a 2011-es alkotmányozási folyamat kapcsán, hogy Magyarországnak ma alkotmánya nincsen.
A Fidesz tiszteletben tartja az Alkotmánybíróság döntését, közölte a párt frakcióvezetője. Rogán Antal hozzátette, mivel formai kérdésekben volt kifogása az AB-nek, így ezeket figyelembe véve módosítanak az alaptörvénnyel.
Az Alkotmánybíróság feladatot adott az országgyűlésnek. Mi a magunk részéről készen állunk arra, hogy végrehajtsuk az Alkotmánybíróság döntését, és februárban a parlament ülésén kijavítsuk a formai hibát, amit az Alkotmánybíróság kifogásolt.
Az Alkotmánybíróság várhatóan január elején dönt a köztársasági elnök indítványa alapján magáról a választási eljárási törvényről.
Ünnepélyes hivatali esküt tettek az országgyűlés őrség tagja a parlament kupola termében. A január 1-ével szolgálatba álló 349 fős őrség tagjait pályázat útján választották ki. Csak nem négyszeres volt a túljelentkezés. Az őrség feladata egyebek mellett a házelnök védelme, az országgyűlési irodaház biztosítása és a diplomáciai találkozók felügyelete. A parlament áprilisban fogadta el az új országgyűlési törvényt, így jövő évtől a házelnök irányítása alá kerül a fegyveres díszőrség. Védett házat nyit a Baptista Szeretett Szolgálat januárban. A kezdeményezést az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatja. Olyan lányok kerülhetnek a házba, akik emberkereskedelem vagy prostitúció áldozatai voltak külföldön. A felújítás és a biztonsági intézkedések bevezetése után januárban költözhetnek be az első lakók. A híradó elsőként vehetett részt az épület bejárásán, de azt nem árulhatjuk el, hogy az ország melyik pontján van a ház.
Mikor hallottam a szívét, ahol elsírtam magam a szívhangot.
8 hónapos terhes ez a 25 éves nő. Évek óta prostituáltként dolgozott, elsősorban Németországban. Először a saját családja adta előtt itthon, később mások adták el külföldre.
Mindig belementem olyanba, belecsöppentem, és akkor rossz pandába mentem, rossz társaságba.
Többször szökött már haza, de mindig újra kivitték dolgozni külföldre. Mikor megtudta, hogy babát vár, újra elszökött.
Ott az egyik német azt mondta nekem, hogy segít, és akkor adott pénzt nekem, mármint nem az övét, hanem az enyémet, amit én megkerestem, és akkor úgy jöttem haza.
Mindenét, a papírjait is ott hagyta. A baptisták segítettek neki. Ő lesz az egyik lakója az úgynevezett védett háznak. Olyan lányok kerülhetnek ide, akiket külföldről mentettek haza. Védeni kell őket, és a saját családjukra sem számíthatnak. A házra a pénzt az Emberi Erőforrások Minisztériuma adta, 6 lány költözhet be.
A védettség az abban áll, hogy szakszerű segítséget kapnak, nem csak abban, hogy az irataikat, papíraikat elintézzük, nem csak abban, hogy lelki segítséget nyújtunk, hanem abban is, hogy pszichológus, felkészült orvos, lelkész, biztonsági szakemberek, szociális munkások, azok, akik körülöttük vannak és segítenek nekik abban, hogy egy új életet kezdhessenek.
Több száz magyar lány lehet hasonló helyzetben külföldön. Sokakat hoznak haza a baptisták, de a tapasztalatok szerint 100 lányból legfeljebb 1-2 kezd hosszú távon új életet. Legtöbbször valaki visszaviszi őket. A Magyar Védett Házba januárban költözhetnek be a lányok, addig egy másik intézményben vigyáznak rájuk.
Moszkva válaszolt. Az orosz elnök aláírta a sokat vitatott törvényt, amely megtiltja amerikai állampolgároknak orosz gyerekek örökbefogadását. A lépésen Moszkva egy mindössze 3 hete elfogadott amerikai jogszabályra reagált, amely oroszokat büntetne, akik washingtoni megítélés szerint megsértették az emberi jogokat. Az új orosz törvény január 1-én lép életbe, és csak tovább ronta például Szíria miatt amúgy sem felhőtlen orosz-amerikai kapcsolatokon.
A képen látható orosz kisfiú Dima Jakovlev, aki 2008-ban azért halt meg másfél évesen, mert amerikai örökbefogadó szülei a kánikulában egy lezárt autóban hagyták. A felnőtteket az amerikai bíróság nem találta vétkesnek. Róla nevezték el az új orosz jogszabályt, amely január 1-től lép életbe, és melynek értelmében amerikai állampolgárok nem fogadhatnak örökbe orosz gyerekeket, pedig tavaly is csaknem 1000 kisgyereket adtak örökbe amerikaiaknak. A jogszabályt pénteken írta alá Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki minden elemző szerint így válaszol arra az amerikai döntésre, amellyel Washington az emberi jogok oroszországi megsértőit büntetné. Az Egyesült Államokban ugyanis még december elején fogadtak el ezzel kapcsolatban egy törvényt, elsősorban Szergej Magnyitszkij ügye miatt. A férfi, aki egy amerikai befektetési alap orosz jogásza volt, 3 éve halt meg egy moszkvai börtönben, ahol adócsalás vádjával tartották fogva. Az ügy miatt bíróság elé állított orosz orvost azonban bizonyítékok hiányában első fokon felmentették. A bíróság szerint orvosa mindent megtett annak érdekében, hogy Magnyitszkij megfelelő ellátást kapjon, mondta a bíró. A férfi halála miatt hozott amerikai szigorítás mintegy 100 orosz hivatalnok és bíró beutazását tiltja meg az Egyesült Államokba.
Megáldotta a 2012-es év borait várszegi Asztrik Pannonharmi főapát. Szent János ünnepén megtelt a bazilika a környékbeli termelőkkel, akik azt mondják, a meleg ősznek köszönhetően kitűnő minőségű az idei évjárat. A rendkívül száraz időjárás miatt a tavalyi 2,5 millió hektoliterrel szemben most 1,8 millió hektoliter bor kerülhet a pincékbe.
Alig maradt hely a bazilika oltárán. 200 gazda hozta el egy-egy üveg borát a pannonhalmi főapátságba. A János napi hagyományt a bencés szerzetesek elevenítették fel, amikor maguk is újra elkezdtek borászkodni.
Áld meg, Urunk Istenünk, ezt a bort, hogy üdvösséges oltalmul szolgáljon mindazoknak, akik isznak belőle.
Az új bort a főkönyvelők borának is hívják, mivel ez hozza a szüret utáni első gyors bevételt. Az aszály ellenére viszonylag jó termésnek örülhettek a környék borászai.
Mi még szerencsés borvidékek közé kerültünk, mi kaptunk még az utolsó pillanatokban mindig csapadékot, ez miatt talán nem égtek el annyira a savaink, mint más borvidékeken. Így a pincébe is egy jó minőségű must, és úgy abból egy jó minőségű újbor kerekedett ki.
Idén 290 ezer üveg bort palackoztak az apátság pincészetében, amely jövőre teljes kapacitását kihasználva 320 ezer üveg bort értékesíthet. A Monostorban az ezredfordulón indult újra a bortermelés.
Már szinte extrém érettségű szőlők is kerültek a szüretkor a pincébe, ami leginkább már azt jelenti, hogy túlérett, esetleg néha túl magas alkohollal kerültek a termékek a pincébe, de inkább emiatt fájjon a fejünk, mint sem egy kedvezőtlenebb időjárás miatt.
Jó volt mérnek, különben észem már torva, ha-ha!
Együtt kóstolták a pincészetek borát a termelők. A főapát úgy fogalmazott, bár sokfélék vagyunk, de egyek abban, hogy az Isten szerető vonását hordozzuk.
Megtöltöttük a templomot, és nem csak, hogy mondjam, római katolikusok, hanem mindaz, aki borral foglalkozik, más felekezetű keresztények is, és más minden jó szándékú ember. Tehát valahol egy új fórum, új lehetőség, ahol mi a környékkel kapcsolatba léphetünk, szót érthetünk, és örömben együtt lehetünk.
A pannonhalmi borvidéken tavaly 158 hektárt telepítettek újra, idén pedig mindegy 50 hektáron újulhat meg a borvidék termőterülete.
Nagyváradon is megáldották a borokat. A Parciumi városban egy 15. századi hagyományt élesztettek újra.
Érkeznek a borok a jánosnapi borszentelésre a nagyváradi bazilikába. Az érmelléki Diószeg volt egykor a megye leghíresebb borvidéke. 1870-ben itt működött az ország első vincelériskolája, amelyet Gróf Zicsi Jenő alapított. Innen is hoztak borokat.
A borvidéknek a jellemző szőlője, illetve bora az a bakator volt, és most folyamatban van az utóbbi 2 évben bakator telepítések, és ezzel próbáljuk meg a régi, tradicionális borfajtákat promoválni Diószegen.
Érmelléken kívül a hegyközből és több magántermelőtől is érkezett bor a szentelésre.
És bocsásd meg védkeinket,
A gazdák azt remélik, az áldástól jobb lesz a termés, és az értékesítés is gördülékenyebbé válik.
A megáldott barainkat visszavisszük a pincénkbe, és beletesszük a hordóinkba, és ezáltal az egész termésünk, vagy a hordóinkban lévő bor is meg van áldva, és reméljük, hogy hamarabb el tudjuk adni.
A borászok úgy tartják, hogy karácsonyra lesz tökéletes az új bor, Szent János napján pedig hagyomány szerint meg is áldják azt.
A Szentírásban több mint 500-szor fordul elő a bornak a megnevezése, és hát azt mondja a Szentírás, hogy hát a bor vidámítja az ember szívét.
Az áldást az érmelléki borlovagrend felkérésére tavaly végezték először.
Azokat veszünk be a lovagrendi tagok közé, akik igenis letérdeltek a szőlő mellé, megmunkálják és a termékért felelősséget vállalnak.
A borlovagok az önkormányzatokkal karöltve az egykori történelmi borvidékek felemelését, a hagyományos borgazdálkodás népszerűsítését és a borturizmus fellendítését is vállalták.
A felcsiki népviselet bemutatása, értékmentés és hagyományőrzés ezzel a céllal állított össze kiállítást Székely Ruhás baba gyűjteményéből egy nyugdíjas tanítónő. A kollekció Csíkszeredában a Kályani János könyvtárban látható.
Én ilyen sok babát Kézdivásárhelyen láttam, és nagyon nagy, meg a Csiki Székely Múzeumban is nagyon nagy meglepetés.
Tankóné Péter Mária népviseletbe öltöztetett babái és a csaknem 200 ruhája nem csupán szemet gyönyörködtető látványt jelentenek, de egyben néprajzi tanulmányként is kiemelkedőek. Bizonyítják ugyanis, hogy a hagyományos székelyruha nem csupán piros-fekete színű. Mindezt pedig egyetlen falu csíkmadaras népviseleteivel tudta igazolni.
A baba ruháival és a népviselet gyűjteményével pontosan azt bizonyítja, hogy nem egységes volt a székely népviselet, hanem egyénre szabott, esetleg a család módosságát is tükrözte, ünnepi és hétköznapi viselet más-más volt.
A zsinoros kabátok és harisnyák, az asszonyok földigérő és köténnyel viselt rokolyája, a csepsznek nevezett hímzett főkötők korosztályokhoz, társadalmi ranghoz és alkalomhoz is igazodtak. A babák ruháit Tankóné Péter Mária a szülőfalujában gyűjtött 700 régi fénykép alapján, a családoknál felkutatott eredeti anyagokból, illetve szabóként dolgozó édesapja és nagyapja szabás mintái alapján varta. Gyűjteményét felnőtt méretű népviseletekkel is kiegészítette.
Eredeti olyan rokonyái vannak, amit 1856-ban, 1860-ban szőttek a az unoka, most 87 éves, akinek a nagymamája szőtte, ő adta nekem, először ide adta kiállítani, utána pedig én megvásároltam, vagy illetve ajándékot adtam érte, és 20-23 rend van olyan, ami a felnőtt ruha, azoknak 10-12 azt hiszem, ami eredeti, és a többit úgy, mint ami most rajtam van, újra vartam.
A ruhagyűjtemény mellett a tanítónő könyveiben megörökítette a csíkmadarasi népi hagyományok jellegzetességeit és a helyi családok történeteit is.
Az MTV a sajtó és fotó archívumának több mint 117 ezer felvétele is gazdagítja mostantól az Európai Unió kulturális portáját. Kodály Zoltánról, Papp Lászlóról, az 56-os eseményekről, hétköznapi pillanatokról egyaránt szerepelnek eddig nem látott fotók a gyűjteményben. A teljes feldolgozást az MTV a munkatársai végezték. Nem csak az eredeti kép aláírásokat rögzítették, hanem új magyarázó szövegeket is illesztettek melléjük. Emellett háttéranyagok is segítik a képen látható esemény vagy személy megismerését. A fényképek kisméretben szabadon megtekinthetők, teljes méretben pedig az MTV-n keresztül meg is vásárolhatók. A Strauss család keringői mellett a 200 éve született Wagner és Verdi művei is elhangzanak a bécsi filharmonikusok hagyományos újévi koncertjén. A különleges esemény a világ egyik legnézettebb hangversenye, 81 országban közvetítik, idén már a kubaiak és az indiaiak is láthatják. A színpadon ez alkalommal egy fiatal magyar csellóművész, Somodari Péter is bemutatkozik.
Az újévi koncert első próbája kezdődik Bécsben. A hangversenynek nincs állandó karmestere, a zenekar dönti el, kit hív meg a rangos koncert vezetésére. Franz Welser Möst 2011 után másodszor kapott felkérést. Szeretnénk az új évet bizakodva kezdeni, 2012-t pedig minden rossz történéssel együtt hátrahagyni. Minden évben így volt ez, ez a zene mindenkit felszabadít, mondja a karmester. A 2013-as koncert Richard Wagner és Giuseppe Verdi születésének 200. évfordulójának is emléket állít. Így a Strauss család keringői és polkái mellett ez alkalommal egy-egy német és olasz opera részlet is felcsendül majd.
Itt a Musikverein aranytermében egyelőre még csak a próbák zajlanak, január 1-én délelőtt azonban 81 ország több száz millió tévénézője és rádióhallgatója előtt mutatkozik majd be a Bécsi Filharmonikus Zenekar.
Európa egyik legszínvonalasabb együttesében hagyományosan több magyar művész is helyet kap.
Nem csak hogy az első újévi koncertemet, de zene szempontjából is így a mézes heteket élem ezzel az irodalommal és a zenekarral is, tehát nagyon örülök annak, hogy ezzel a zenekarral és ilyen repertoárokat fedezhetek fel.
A bécsi újévi koncertet az M1 és a Bartók Rádió 11 óra 15 perctől élőben közvetíti.
Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnaptól már Ciprus Éva várja önöket, minden jót kívánok, viszontlátásra!
Kis összegű kölcsönök rövid futamidőre, kezes és fedezet nélkül. Hívja a Providentet. 0640 50 50 50. Provident. Így mindjárt más.
Nehogy túllöljek a célon. Ponty, pulyka, szaloncukor, bejgli, díszek, sok-sok játék és ünnepi árak. Mennyi finomság és mennyi meglepetés karácsonyra. De hol a csúcsdísz? Kicsi jó! Kicsi jó!
Boldog karácsony mindenkinek!
Szilveszteri ajánlat. Két csomag pokoloko tortilla chips és egy darab pokoloko mártogatós szósz együtt most csak 799 forint.